jóval tervezhetőbbé teszi a vállalkozást, mert pont ez nem volt meg eddig, hogy ilyen bizonytalan az egész, hogy mennyi bevételünk van. Attól függően, hogy mennyire jól sikerül az adott kampány, és ezért kell pluszba hozzátenni ezt a részét. És itt vállalkozói szinten is nagyon fontos, hogy szépen 3 havonta leülünk nagyon pénzügyezni pár napra, és akkor újra megnézzük, hogy mi a helyzet, meg hogy mi változott az egészben.
Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Kedves hallgatók, üdvözöllek titeket a mai epizódban, a vendégem Nagy Attila, a VP kurzus alapítója és a VP Viking Kft. Társtulajdonosa. Továbbá a Végre Hétfő podcast házigazdája. Attila, üdvözöllek!
Szia-szia! Örülök, hogy itt lehetek, köszi!
Attila, azoknak, akik nem ismernek téged és a vállalkozásodat, mesélnél róla, hogy mivel foglalkoztok, kiknek és mit adtok el, illetve hogy kiknek és miben segítetek?
Én 7 éve kezdtem weboldal készítést tanítani WordPress rendszerrel. Az első években még főleg olyanoknak, akik saját maguknak akarnak weboldalt csinálni, mivel én is ilyen online vállalkozás témába kerültem bele, és tudtam, hogy saját magamnak kell megcsinálni a honlapom, hogyha hatékonyan, meg költséghatékonyan is akarok dolgozni, és tudtam, hogy ez egy olyan készség, amire szükség lesz, mivel minden marketing igazából belevezet a weboldalba. És mivel én nem tudtam jól megtanulni, vagy nem találtam semmilyen olyan külföldi, meg magyar nyelvű kurzust, meg videókat, meg blogbejegyzéseket, amikből megfelelő minőségben meg lehetett volna ezt tanulni, ezért miután én hónapokon keresztül kitanultam, utána el is kezdtem ezt tanítani, és ez pár évig úgy ment, hogy főleg olyanoknak, akik így saját maguknak akarnak, és az elmúlt 2 évben pedig már szabadúszó webdesignereket képzünk, akik ugye másoknak készítenek majd weboldalakat. A biznisznek ez az egyik része, a másik pedig kivitelezés, amit alapítótársam, testvérem visz főleg, és egy barátunk Dani. Így 3-an vezetjük ezt az egészet, és így épül fel a szinergia a bizniszben, hogy csináljuk is, és amiket öcsémék tudnak, hogy miket csinálnak folyamatosan a weboldalakon, milyen újítások vannak, azokat szépen bevisszük a kurzusba, és így nagyon szépen kiegészíti a kettő egymást.
Ha jól értelmezem, szükséged volt az elején egy weboldalra, és nem tudtad sehol megtanulni azt, hogy hogyan tudnád elkészíteni. Miért volt neked szükséged a weboldalra? Milyen vállalkozási ötleted volt az elején, amihez szükséged lett volna egy weboldalra?
Én olyan 8 éve egy ilyen online kurzuson vettem részt, ahol freedom business-eket tanítottak csinálni. Az volt a célom, vágyam, hogy egy laptopnál üljek, vagy egy laptopom legyen, mondjuk Balin, vagy Tájföldön, és onnan tudjak szépen vállalkozni, utazgassak és hasonlók. És ott voltak ilyen különböző vállalkozási ötletek, amiket ajánlottak, hogy elkezdjünk csinálni. És nekem például a weboldal készítés tökre tetszett, mert tényleg bele összpontosul minden. Ezt általában ott úgy tanították, hogy én az ügyfeleket szerzem, és majd kiszervezem utána a weboldal készítést, de nekem ez például az elején nem működött egyáltalán, mivel amikor még nem tudtam, hogy kell weboldalt készíteni, azt nem tudtam eladni az ügyfeleknek, szóval nekem muszáj volt megtanulnom weboldalt készíteni valamilyen szinten, hogy tudjam magyarázni az ügyfeleknek, hogy mi a helyzet. Szóval nem volt nagyon különleges ötletem, csináltam azért más dolgokat is, például nekünk volt akkor egy edzőtermünk, egy családi edzőtermünk, és az egyik hasonló ötletem az volt, hogy személyedzőknek tanítom meg, hogy brandingeljék magukat, hogy csináljanak egy saját blogot. Ez még ilyen Facebook elején, meg Instagram elején volt, szóval ott még nem volt annyira menő az, hogy egy Insta profilod legyen, és azzal az igazából a te platformod, hanem akkor még mentek a blogok is igazából, és nekik akartam elsőnek ezt megtanítani, de az nagyon kis pici piac volt, és akkor így tértem át arra, hogy weboldal készítést ilyen KKV, mikro emberkéknek, egyéni vállalkozóknak.
Neked vannak videóid, illetve van podcastod is, úgyhogy lehet rólad hallani dolgokat, láttam, hogy szívesen beszélsz számokról is. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy a tavalyi évetek hogy nézett ki, bevétel és nyereség tekintetében, illetve hogy látjátok az idei évet, mit fogtok elérni, vagy hol tartotok most idén?
Mi tavaly egyesültünk igazából testvéremnek az agency-ével, szóval így az ügynökség meg a weboldal készítés tanítása akkor egyesült, és így már azzal számolunk így a tavalyi évről, és akkor az volt olyan 60 millió forint bevétel, és olyan 27 millió forint volt a költségünk, szóval olyan 30-35 milliós profitunk volt, de ebben nem igazán vannak benne szerintem a fizetéseink, és mivel hárman vagyunk vezetők, azért más úgy, mint egy másféle cégnél, ahol egy vezető van, és alapból szerintem mondjuk ilyen viszonylag kis számoknál még nagyon becsapós tud ez lenni, mikor a fizetés nem nézik. Szóval mikor már 100 milliós, több 100 milliós bizniszek vannak, ott már azért teljesen más a helyzet, mert ott az arányaiban nem nagy különbség, de itt azért nagy különbség, hogyha mondjuk három vezetőnek a fizetését vagy megélhetését még levonjuk, akkor azért nem mindegy, hogy mennyire profitábilis a cég. De így néztek ki alapból a számok, és idén meg szerintem hasonló lesz, ugye itt most a kataváltással, meg a világpiaci helyzettel nagyon furcsa situációk vannak, és mi se tudjuk pontosan, hogy mi lesz, mert nekünk például weboldal készítési szempontból a szabadúszó webdesigner képzésünk az nagyon megsínyli ezeket a mostani változásokat, és fogalmam sincs, hogy a következő kampányunk milyen lesz, mert évente kettő szokott lenni, és az a bevételnek a nagy része. Szóval szerintem hasonló lesz az idei év is, mint a tavalyi. Nem fogunk nagyon nőni, szerintem, de remélem azért elég sok mindent változtatunk most, meg üzleti modellben változtatunk, szóval remélem, hogy ez jobb irányba fog fordulni, de tippre, hogyha most kell mondanom valamit, akkor szerintem nagyon hasonlóak leszünk, mint tavaly.
Értem, köszönöm. Azért sokan vannak a piacon, legalábbis én azt látom, hogy weboldal készítéssel elég sokan foglalkoznak, talán oktatással is viszonylag sokan. És ezért úgy gondolom, hogy ez a 60 milliós bevétel, meg hozzá a nyereség, azért az már nem egy kis szám ezen a piacon, hiszen sokan katásként ugye 10 milliót, vagy kimaxolva 12 milliót az elmúlt években meg tudtak keresni, ehhez képest nektek egy mondjuk ötször akkora vállalkozásotok van. Beszéltél most is a katáról, illetve az egyik videódban is hallottam, hogy beszéltél róla. Hogy érint ez titeket? Leginkább az ügyfeleid, azok, akik katás vállalkozók, vagy azért érint nehezen, mert bedolgoznak neked a vállalkozók?
Minket minden szinten érint igazából, szóval nekünk is volt katás vállalkozói részünk, szóval amit egyedül szereztünk ügyfelt, vagy valamit csak egyedül csináltunk, akkor még katásan csináltuk, valamint akik nekünk bedolgoztak, senki nem volt teljes állásban, meg teljes munkaidőben, szóval nekünk főleg általában szakértők dolgoznak be, és mindenki katázott, valamint minden ügyfelünk szinte katás, vagy katás akar lenni. Szóval nem nagyon van olyan cég, akit jobban érint szerintem ez, mint minket, minden egyes irányból. Emiatt volt is egy-két álmatlan éjszakám, de utána sikerült visszaváltanom vállalkozói szemléletre is, megoldó szemléletre is, akkor próbáltam megtalálni a megoldásokat, hogy lehet ezt jobban csinálni. Tényleg nem tudom még, hogy milyen lesz a helyzet. Van, ugye nem, az a szerencse, hogy ugye nem az egyéni vállalkozókat törölték el, hanem egyszerűen csak többet kell fizetniük adót. És szerintem egyébként túl jó volt a kata, szóval egy webináron volt a katáról, és abban jól elmagyarázom, hogy szerintem mik voltak a változások okai, szóval szerintem túl jó volt, most meg normál piaci helyzet tud viszonylag kialakulni. Szóval szerintem amúgy szabályozottabb lesz ezáltal a piac, de ez egyértelmű, hogy azért rosszabb nekünk, és meg kell találni a megoldásokat, hogy mit lehet jobban csinálni. Ami nagy szerencse, hogy aki mellékállásban akar vállalkozni, vagy még így kezdi a szárnyait bontogatni, annak például az általányadó az amúgy nagyon jó lesz. Szóval 2 millió forintig adómentes az egész, szóval így kezdésnek szerintem az az nagyon jó tud lenni, és hogyha lesznek olyan eszközök, amik ezt megfelelően tudják támogatni, hogy ne kelljen annyi pénzt könyvelőért fizetni, akkor az elindulásban ez nagyon tud segíteni, és később meg, hogyha már valaki annyi pénzt termel, hogy meg tudjon belőle élni, akkor meg azt az adóhányadot azt ki kell tudni fizetni.
Az általatok képzett szakemberek hogyan indulnak el, illetve reálisan egy sikeres indulás után szerinted mennyit tudnak ők megkeresni? Nyilván most Kata általányadó, ez itt azért befolyásolja a dolgokat, de mégis tudsz-e ezzel kapcsolatban, vannak-e tapasztalataid?
Igen, nálunk ugye szabadúszó webdesignereket képzünk, ami kb. Azt jelenti, hogy így egy személyben megcsinálja a dizájnt is, megcsinálja a fejlesztés részét is WordPress-szel, azaz egy egész weboldal készítési szolgáltatást nyújt valakinek. Ez nagyon-nagyon sokrétű, hogy ki mennyire tud ügyes lenni benne, mert simán lehet, hogy valaki tényleg így mellékállásban csinálja, egy-egy weboldalt megcsinál havonta, és az tök jó tud lenni, hogy már akkor is ilyen 100-200-300 ezer forintot ezzel tud ilyen mellékállásban szerezni. Szóval vannak ilyen tanoncaink is, de vannak olyanok, akik így jobban belemennek az egészbe, és nagyon ezt teszik fókuszba, hogy ők bizony webdesignerek lesznek, és minden attól függ, hogy mennyi ügyfelet tudnak szerezni. Szóval az egy ilyen szűk keresztmetszet, és az is a legnehezebb része egyébként, szóval pont ez a jó nálunk, hogy megtanítjuk a szakmai részét viszonylag gyorsan, szerintem nagyon gyorsan, nagyon magas szintre lehet eljutni, hogyha valaki megfelelően tanul, és utána pedig az értékesítési része, az ügyfélszerzési része, azt is tanítjuk valamilyen szinten. Megvan az, hogy indulásnál, hogy érdemes ezt csinálni, de később, mikor már így szabadjára van engedve, akkor a saját vállalkozói döntései és beletett ideje az, amitől függ, hogy ő igazából mikre lesz képes. De simán lehet az, hogy valaki 100-200 ezer forintot keres az elején ezzel, mivel egy teljes weboldal készítési szolgáltatást nyújt, de hogyha többet be tud vállalni, ügyesebb ebben, akkor simán 500 ezer, 1 millió forintra is el lehet jutni. Afelé teljesen egyedül szerintem már nem olyan könnyű egyébként. Ott már muszáj rendszereket építeni sokkal jobban, meg lehet, hogy valakivel együtt dolgozni, mert kapacitásban nem olyan egyszerű már bírni a helyzetet.
Tehát ti adjátok az alaptudást, az értékesítés tekintetében is azért próbáltok segíteni, és ahogy mondod, onnantól kezdve attól függ, hogy ki milyen ügyes, meg elhivatott, meg rátermett, és akár 500 ezer forintot is meg tud keresni az általatok átadott tudással.
Szerintem ez amúgy minden szakmánál, minden ilyen képzésnél, ahol valamilyen szakmát képeznek, úgy van, hogy attól függ, hogy mennyire jó a képzés, de valamilyen szintre el lehet azzal jutni, és onnantól pedig muszáj saját munkát beletenni, szóval nem lehet helyette vállalkozni. Viszont szerintem nagyon sokrétűen és jól mutatjuk be azt, hogy ha valaki tényleg weboldalakat akar készíteni másoknak, akkor a szakmai részét hogy tanulja meg, és hogy induljon el azon az úton, hogy szerez ügyfeleket. De helyette nem tudunk szerezni ügyfeleket, szóval ott már nem tudom fogni mindig a kezét a kedves kliensnek, hogy ő szerezzen ügyfeleket.
Szintén az egyik videódban mondtad, hogy te soha nem voltál alkalmazott más vállalkozásnál, hanem mindig vállalkozóként dolgoztál már az elejétől kezdve. Milyen nagy kihívások voltak az utat során, és egy másik kérdés, hogy ez a katás változtatás most, ez mennyire nagy kihívás, ha visszatekintesz az elmúlt 7-8 évedre?
Igen, én nem voltam alkalmazott, mert egy családi vállalkozásban kezdtem. Elsőnek pókereztem, azzal kerestem egy kis pénzt egyetem mellett, utána csináltunk családilag egy edzőtermet, azt pont most adtuk el, vagy 2 hónapja, ilyen 9 év után, szóval azért az hosszú időszak volt, de én azt annyira nem szerettem, az nem az én személyiségemnek való egy edzőtermet vezetni, és én ilyen 7 éve kezdtem ezt az online bizniszt, és előtte meg sose voltam normál alkalmazott sehol, és ez amúgy nagyon sok szinten hátrány egyébként, szóval nem tanultam rendszereket úgy, egy multis tapasztalat nekem szerintem elég jót tett volna, hogyha régen egy évet multiban dolgozok, mert így magamnak kellett kitalálni ezeket a dolgokat, meg magamat kellett képezni ilyen szempontból. És van egy csomó hátrányom, meg csomó rossz tulajdonságom, amit egyszerűen el kell törölni, és új el kellett építeni magamat. Szóval nekem ez volt a legnehezebb mindig ilyen felfelé lépni, mert nem indultam a legjobb pozícióból, olyan szempontból, hogy például elég introvertált voltam, és nekem amúgy egy ilyen nehézség volt alapból videókat felvenni, és akkor mindig le kellett küzdenem magam ebből a szempontból. Viszont ami szerintem nálam meg nagyon jól ment, mondjuk itt a VP kurzus szempontjából, hogy nagyon jó üzleti modellem volt éveken keresztül, meg szerintem most is, és nagyon jól automatizálok, meg nagyon jól építem a rendszereket a vállalkozáson belül, meg a marketingen belül, és így ez nekem egy nagyon nagy előny volt, hogy már szinte a kezdetektől nagyon profitábilis tudott lenni a vállalkozás, és bőven ki tudta termelni azt, hogy én éljek belőle. És mivel az elején főleg ez ilyen egyéni vállalkozás szerű volt, ezért nem is voltak szinte költségeink, és ez az online kurzus téma, hogy igazából majdnem 100% profitom van rajta, és előre kell megcsinálni az anyagokat, így ez csak profitot hozott. És akkor miután jöttek azok a, hogy emberekkel dolgoztunk együtt, meg sokkal több eszközt vásároltunk, meg csapat lett, ez mindig egy ilyen újabb kihívást tett elénk. És szerintem nem fejlődtem nagyon gyorsan, azaz ismerek olyanokat, akik jóval gyorsabban fejlődnek, meg ügyesebben építenek vállalkozást, de nekem szerintem így ez volt a számomra megfelelő sebességű fejlődés, és most jön inkább az, hogy most is igazából a fejlődés megy tovább, most már szépen épül a csapat, most kezdtünk el irodában dolgozni, nem itthonról nyomom így végre 30 évesen, és sokkal inkább ilyen vállalkozói, rendes vállalkozói szemlélettel tudom nézni a dolgokat. És ez a kataváltozás egyébként az első ilyen nagy nehézség, mert nekünk például a COVID az ugye nagyon sok céget tönkretett, de minket konkrétan segített a COVID, mert nagyon sokan mentek az online irányba, és nekünk ilyen nagy nehézségünk egyébként nem volt azokhoz a cégekhez képest, akik mondjuk fizikálisabbak, vagy vannak másféle nehézségeik. Nekem ilyen meglepően könnyen jöttek a dolgok. Persze rengeteg kihívás volt, meg rengeteg nehézség, de hogyha így visszatekintve nézem, ilyen nagy problémám sose volt, meg nagy kockázatot se vállaltam soha pont az üzleti modell miatt, mert nem kellett milliókat költeni beruházásokra, hanem minden szép lassan kitermeltünk, abból fizettük ki a dolgokat. Szóval én nagy kockázatokat se vállaltam, hanem egyszerűen a jó modell miatt tudott eddig eljutni, viszont most meg már azt kellett észrevenni, hogy az a modell, amiben eddig működtünk, az nem tud még nagyobbra nőni a piacnak a korlátoltsága miatt.
Igen, ugye van is az a mondás, hogy ami ideáig elhozott, az nem visz tovább, tehát ti most ebben a helyzetben vagytok.
Így van, mert tényleg ilyen sima kurzusokat eladni, azt lehet pár száz embernek egy évben, de ez nem tud, nem tudom, több százmilliós vállalkozássá növekedni, mert egyszerűen tényleg annyira pici Magyarország, hogy itt egyszerűen nem lehet nagyobb piacot kiharapni. Lehet, csak vagy még ügyesebbnek kell lenni, vagy egy kicsit máshogy csinálni, és most mi kicsit máshogy csináljuk majd.
Említetted a csapatot. Hogy néz ki most a csapatotok? Hány főből áll?
Most kicsit átalakultunk, alapvetően vagyunk hárman, az ilyen vezetői szerepben, meg legfelül. A VP kurzus szempontjából ott én vagyok, aki a legtöbb döntés hozza, meg én foglalkozok azzal teljes mértékben. Öcsém, aki így velem van, meg Dani barátunk, akivel ők csinálják az agency oldalát, szóval így vagyunk hárman felül, és van egy ilyen marketing asszisztensünk, aki így mindent is csinál, meg van egy bedolgozó webdesignerünk, aki egyébként nálunk tanult, szóval egy éve, másfél éve kezdte nálunk a VP kurzusnál, nálunk csinálta meg az első ilyen kurzust, és ő például nagyon ügyes, szóval őt láttuk, hogy a Facebook csoportunkban is, hogy mindig így válaszolt embereknek, és akkor felvettük, hogy akar-e weboldalt készíteni Bencékkel, és akkor segít oda is, segít nekem is tananyagokat létrehozni, meg megcsinálni. Igazából mindent, ő nagyon, nagyon sok mindenre képes. Szóval az alapcsapat az így most 5 fő, voltunk 7 is, de azt kicsit most átalakítottuk, de mi nagyon sokszor dolgozunk programozókkal külön, meg dizájnerekkel, illusztrátorokkal, van pénzügyi asszisztensünk, de ő is mondjuk ilyen heti 10 órában. Szóval nekünk sok ilyen alvállalkozószerű, vagy ilyen bedolgozós emberke van, ilyen tipikus katások, akik több cégnek is bedolgoznak.
Értem, és akkor, ahogy mondtad, az üzleti modell is erre épült korábban is, és ez nektek a legkedvezőbb, mert egyszerűen nincs szükségetek például főállású pénzügyes kollégára, viszont arra már szükségetek van, hogy hetente 10 vagy akárhány órában segítséget vegyetek igénybe különböző területeken.
Igen, az érdekes, hogy nekünk nagyon automatizált nagyon sok minden, és nehéz megtalálni azt, hogy milyen pozíció az, amire teljes állású embert tudunk felvenni, mert egyszerűen nincs annyi munka. És nekünk a termelés is máshogy működik. Bencéknél egyértelműbb ilyen ügynökségi modell, szóval, hogyha vannak weboldal készítési projektek, akkor azt meg kell csinálni. De a weboldal a tanítás szempontjából ott teljesen más az egész, mert ott előre kell dolgozni nagyon sokat, egy képzés elindításához például, és hogyha kész van az a képzés, akkor igazából kész van az a képzés, és utána azt már csak marketingelni kell kb. Vagy le kell futtatni, de az is annyira hatékonyan meg van csinálva, hogy az nagyon sok plusz munkát nem kér. És ezt nehéz nekünk leginkább megtalálni, hogy mert tudjuk, hogy úgy tudnánk növekedni a legjobban, hogyha emberek segítenek be pluszba, csak nehéz megtalálni a megfelelő pozíciókat rá. És ezt kell ügyesen sakkozgatni, meg matekozgatni, hogy hova fér be valaki, aki megfelelően tudja segíteni az egész biznisznek a működését. Szóval nem tartom egyébként mindenkinek ezt jó modellnek, hogy csak bedolgozós emberekkel dolgozzon, mert annak is megvannak a hátrányai, de mivel nekünk azok a különböző szakmaiságok, amiket bedolgoznak, az nem tud teljes állásban működni, ezért így nekünk ez most viszonylag egyelőre jól megy. Aztán, hogyha lesz olyan, aki teljes állás, vagy olyan pozíció, ami teljes állást igényel, mi is így, hogy most már irodában dolgozunk itt Budapesten, mi is most szeretnénk azt, hogy legyen bent minél több ember, mert szeretünk együtt dolgozni. Így rájöttünk az elmúlt években, hogy csak jó az, hogyha ott vagyunk együtt, meg kicsit rendszer van az életben.
Mire fókuszáltok most, Attila, növekedési céljaitok vannak, vagy itt a kialakult helyzetben, ami titeket azért erősen érint, inkább stabilizálni szeretnétek a vállalkozást?
Hogyha ez a két lehetőség van, akkor szerintem most inkább stabilizálunk, mert most újraépítjük hát mindent igazából szinte nulláról, szóval az összes weboldalt, az összes rendszert, az összes tananyagot, szóval kb. Így újraindítjuk a vállalkozást, meg egy más modellben fogunk folytatódni, szóval nem csak online kurzusaink lesznek, hanem előfizetéses rendszer is, ami sokkal biztosabbá tudja tenni a működést. Szóval eddig az volt, hogy ha valaki vásárolt, akkor így megvásárolta valamelyik szintű kurzusunkat, és akkor így annyi profitot tudtunk belőle igazából realizálni, és nem volt hova tovább vinni, ami nem nagyon fenntartható. És emiatt muszáj egy kicsit ilyen előfizetéses modellbe elindulnunk, hogy aki már vásárol, ő is nagyon jó értéket, hogyha kap, akkor tudjon még nálunk elkölteni pénzt, és igazi értéket kivenni belőle. És ez a váltás azért az ilyen nagyon nagy strukturális átalakítást igényel, mert nekünk minden ilyen kurzus szintre volt beállítva, és azért ezt előfizetésesbe áttenni az nagyon-nagyon bonyolult tud lenni.
Ezt akartam is kérdezni, hogy ha ti eladtok valakinek valamit, utána tudtok-e újra eladni neki bármit is, de akkor ezt most így meg is válaszoltad, hogy eddig nem így volt, viszont most ezen dolgoztok, hogy tudjatok folyamatosan bevételt szerezni ugyanattól az ügyféltől.
Igen, pontosan. Szóval eddig az volt, hogy több szintű kurzusaink voltak, és maximum annyit lehetett többet eladni, hogy egy magasabb szintre léptetjük. De ugye, ha valaki meg akarja tanulni, hogy magának hogy csináljon webshopot például, akkor ő nem biztos, hogy utána akar webdesignerré is válni, és másoknak weboldalakat készíteni, szóval azért pici volt az a vásárló tömeg, akit így lehetett tovább léptetni, és csak az a megoldás, hogyha, vagy többféle megoldás, hogyha többféle termékünk van, és akkor azokat adjuk el úgy, vagy kialakítunk egy olyan terméket, ami folyamatos előfizetéses rendszer, és azok, akik már vásárlók, azok tudják ezt tovább vásárolni. De közben persze nagyon sok értéket kapnak érte, szóval mindig nagyon, nagyon jó termékeket csinálunk szerencsére.
És ez a változás, ez amúgy is terben volt nálatok, vagy sokkal inkább a külső körülmények kényszerítenek arra, hogy ebbe az irányba menjetek?
Hát ezt olyan egy éve tervezzük ezt a változást, és kellett előző lépéseket tenni, szóval egy éve már így benne vagyunk, hogy csináljuk ezt meg, és most ért be oda, hogy a talanyagok is úgy ki tudtak alakulni, hogy azt is így ástruktúráltuk, és olyan rendszert alakítottunk ki, hogy a kurzusokat is, azok is megmaradjanak, mert azoknak is van létjogosultsága, és a haladó anyagok, szóval az ilyen kezdő anyagok, vagy ilyen egyértelmű anyagok, ami mindenkinek kell, hogy felépítsen egy weboldalt, az maradt a mostani kurzusokban, és minden ilyen haladó anyagot, ami már ilyen extra igazából, az megy teljesen át ilyen előfizetéses rendszerbe, és ehhez azért át kellett alakítani az anyagokat, hogy amilyen extra dolgok, azokat kivegyük, áttegyük, és ez nagyon sok munka, mert nekünk ilyen 60-70 órányi felvett anyagunk van, ami így meg van vágva, meg tökéletesen össze van rakva, és azokat nagyon sok idő újraírni, meg felvenni, megvágni, kirakni, strukturálgatni, mellékletek, minden. Szóval ez sok idő igazából.
A matek az mennyire van jelen nálatok a vállalkozásban? Mennyit foglalkoztok matekozással, kalkulációkkal, akár az árképzést hogyan csináljátok? Foglalkoztok-e üzleti tervezéssel? Erről mesélnél nekem egy kicsit.
Alapvetően én nagyon matekos vagyok, és nagyon sok részében a vállalkozásban szépen megjelenik a matek, meg ki van számolva, de vannak olyan részei, amik viszont elég bénán vannak kiszámolva, vagy hasraütésszerűen mennek. Szóval ilyen például az árazásunk, mert az ilyen viszonylag random. Szóval így folyamatosan növeltük az árunkat, és kb. Így ez volt az árazásunk, és itt emögött nincs matek. Ami miatt még nehéz nálunk matekozni, az ügynökségi szinten ott viszonylag könnyű, mert ott megvan, hogy hány óra alatt készül el egy weboldal, és akkor ott sokkal könnyebb adni arra egy árat, mert ráteszünk egy profitot, és akkor kb. Az az ára igazából a weboldal készítésnek. Viszont a kurzusnál ott azért nagyon furcsa az egész, mert lehet az is, hogy van egy szabadúszó webdesigner képzésünk, amire jelentkeznek 20-an, és az mondjuk most 250 ezer forint. Ott ki van számolva egyébként pontosan, hogy hány óra, miután kész van a tananyag, hány óra munkát kell abba beletenni, hogy lefuttassunk egy kurzus, szóval vannak webináriaink, kérdésekre kell válaszolni, házi feladatokat kell ellenőrizni. Szóval ez pontosan ki van számolva, hogy mi igazából a fedezeti pont, hogyha így számolunk ennél a képzésnél, viszont nagyon random az, hogy 20 ember vásárol, vagy 200 ember vásárol. És közben a bevétel az meg óriási különbség, mert lehet, hogy 5 millió forint jön be, de hogyha nagyon ügyesen csináljuk a kampányt, akkor meg lehet, hogy 50 millió forint jön be. És ez azért nagyon, nagyon ugrálhat, és most így a kataváltozás miatt meg főleg fogalmam sincs, hogy mi lesz vele, ezért ezzel nincs nagyon okosan számolva. Van egy havonta elköltött összegünk, amiből, vagy egy fenntartási költsége a cégnek, az amúgy elég jól ki van számolva, meg tudjuk, hogy egy évben mennyit fogyaszt a cég, szóval az jól ki van számolva, viszont a profitunk az tényleg, mivel nagyon profitos egy eladásunk, nekünk nagyon a marketingünktől függ. Szóval az biztos, hogy tök jól meg tudunk lenni, de hogyha nagyon ügyesek lennénk marketingben, akkor meg nagyon-nagyon-nagyon jól meg tudnánk lenni, és még nem találtam meg, hogy mi igazából a különbség a kettő között, meg mit tudok tenni azért, hogy a nagyon-nagyon-nagyon jó legyen meg. Szóval próbálom a lehető legjobban, valahogy valamikor jobban jön össze, valamikor kevésbé.
Azt mondtad, hogy a működési költségekkel viszont tisztában vagytok. Ez mikortól van meg nektek, hogy már pedig látjátok meg tisztában vagytok a költségekkel? Mindig így volt, vagy azért volt egy pont, amikor eldöntöttétek, hogy ezt látnotok kell?
Nagyon sokáig nagyon keveset költöttünk, szóval amíg én voltam, meg öcsém, meg max. Még egy ember, addig nagyon könnyű volt számolni, mert eszközköltségünk szinte nem volt, mert mindenki saját számítógépen dolgozott, azt kellett néha fejleszteni, meg videókamerát kellett venni, meg néhány bővítményt kellett vásárolni, de szinte nem volt költségünk. És még nagyon sokáig katások is voltunk, úgy jött a bevétel, szóval adónk se volt igazából, addig könnyű volt számolni. Tavaly így változott az egész, mikor így rendesen KFT-t csináltunk, vagy már megvolt a KFT, csak szépen egybetettük az egészet, és akkor kellett jobban kiszámolni, hogy akkor az emberek mennyibe kerülnek, az eszközök mennyibe kerülnek, mennyi megy a fejlesztésre, eszközfejlesztésre, igazából egy hónapban mennyit tudunk költeni, marketingre legyen egy büdzsé, szóval ezeket kellett kikalkulálni, valamint most így, hogy lett irodánk, így most ez azért pluszba rájön, hogy akkor az irodát, hogy matekozzuk, és akkor így hát szerintem egy másfél éve tudjuk elég pontosan, hogy mekkora a költségünk, meg így tudunk jobban profitot számolni, meg tényleg innentől indultunk el olyan úton, hogy rendesen, vállalkozásszerűen tudjuk nézni a növekedést, és tudjuk nézni azt, hogy mi mire van hatással, meg mikkel a legjobb foglalkozni.
Tehát onnantól kezdve, hogy igazán céggé váltatok az egyéni vállalkozói létből KFTV, onnantól kezdve jött be igazán a matek az életetekben, meg így a költségeknek a figyelése. Ezt egyedül szedtétek össze, vagy vettetek igénybe valamilyen segítséget?
Sokat szoktunk kérdezgetni ismerősöktől, könyvelői dolgok, meg ilyen jogi dolgokat, az persze mindig kérünk segítséget, de amúgy legtöbbször saját magunknak számolgatjuk a dolgokat. Szóval én ilyen tipikusan ilyen mindenes egyéni vállalkozó szemléletű voltam szerintem nagyon sokáig, hogy én így mindent szeretek megtanulni, de amúgy nem is bánom annyira, mert az, hogy én így mindent megtanulok, sokkal könnyebben tudom kiszervezni őket, meg könnyebben tudok segítséget kérni, meg jobban megtalálom azt, hogy mi az, amiben én nem vagyok annyira jó, és jó amúgy segítséget kérni, sőt, hogyha lett volna olyan ember szerintem, aki így át tudja jól látni az egészet, akkor mindenképp segítséget kértünk volna, csak nekünk annyira komplikált volt minden, így, hogy igazából két vállalkozást tettünk egybe, és hogy matekozzuk ezt össze. Biztos tudott volna valaki segíteni, hogyha oda jön napokra és leül mellénk, de ezt nekünk kellett sok napon, meg heten keresztül így ülni, és így összerakni a számokat, hogy mi merre. Mert pár órában ebben nem tudtak volna segíteni. Valószínűleg, hogyha most valakivel még jobban így leülnénk, akkor még jobban helyre tudná tenni a dolgokat, de szerintem elég jól átrágtuk rajta magunkat, de muszáj is volt.
Akkor, ha jól értelmezem, ha megkérdezném, hogy mi a matek a cégetekben, akkor gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ismeritek a működési költségeiteket, a bevételek gyakorlatilag mondhatni 100%-ban árést is tartalmaznak, tehát nincsenek anyagköltségek, esetleg alvállalkozói költségek annak mondjuk egy weboldal kivitelezésnél, de mondhatjuk azt, hogy 100 forint bevételből a 100 forint árést is jelent, és onnantól kezdve az a kérdés, hogy mekkora bevételt tudtok elérni. Először gondolom cél az, hogy fedezzétek a költségeiteket, fölötte levő pénz pedig értelemszerűen tényleges nyereség lesz majd a vállalkozásnak.
Nagyjából így néz ki. Igen, a weboldal készítésnél ott jobban lehet matekozni, de oktatásnál ott egyértelműen az van, hogy ott kell egy ilyen fedezeti pontot elérni, és igazából minél jobban kell nyomni a marketinget, hogy minél többen vásároljanak, mert nagyon nagy a profitunk rajta. Szóval az, hogy a működési költségünk az meglegyen, az oké, szóval annyit így el kell érni, viszont felette meg tényleg minden profit. Szóval az nagyon jó olyan szempontból, hogy marketinggel nagyon sokat lehet keresni nálunk. Mert nem az van, hogy a kapacitásra is nagyon figyelni kell. Mert például a weboldal készítési szolgáltatásnál ott muszáj a kapacitásra figyelni, hogyha van egy egyéni vállalkozó, akkor nem tudom, 5-10 projektnél többet egyszerre lehetetlen vinni, hogyha egyedül csinálja. Meg öcsé még se tudnak, úgyhogy vannak 3-4-en, ők se tudnak nagyon sok projektet vinni egyszerre, mert nagyon sok kommunikáció van az ügyféllel. Viszont az oktatásnál ott nekem kb. Mindegy, hogy 100-an jelentkeznek, ami mondjuk 25 millió forint bevétel, vagy 200-an jelentkeznek, ami meg 50 millió forint bevétel. Szóval nekem munkában nagyon-nagyon pici annak a része, ami változó költség. Szóval szinte nulla, pár 10 000 forint az, ami változó költség. Igen, és ezért nekem nagyon a marketingre kell ilyen szempontból koncentrálni.
Ez egyrészt ugye pozitívum, hiszen látod a költségeidet, és onnantól kezdve, ahogy mondod, marketingre kell fókuszálni, minél több bevételt tudsz elérni, ahogy mondtad, változó költséged szinte független attól, hogy egy kurzusra 100 vagy éppen 200 ember jelentkezik, tehát az a célod, hogy minél többet eladj, elérted a fedezeti pontot, és onnantól kezdve nyereség keletkezik. Másrészt viszont ugye elég nehéz is az, hogy valahol biztosan korlátos is a piac, meg nehéz az, hogy megtaláld, hogy minél több embert el tudj érni, mert ahogy mondtad, azért nagyon változó tud ez lenni, hogy 20 ember, 50, netán 100 jelentkezik.
Igen, ez tényleg ez a nehézség, meg az, hogy nem lehet így vele számolni. Szóval, hogyha van egy évben két kampány, akkor ilyen szempontból nekem nagyon nehéz számolni, mert hogyha tényleg Most, hogyha mondjuk nyár elején indult volna a második évfolyam idén, akkor valószínűleg jóval többen jelentkeztek volna, mint most így, ahogy a mostani helyzetben. És így meg nekünk, hogy így két kampány volt, ilyen nagy kampányunk eddig, ez ilyen nagyon váltakozóvá teszi az egészet, és ez nagyon bizonytalanná is teszi az egészet. Szóval ezért kell, meg ezért is építjük bele azt, hogy legyen egy előfizetéses rész, mert abból valószínűleg meg lesz a működési költségünk, meg az konkrétan eltartja a bizniszt, legalábbis nekem az ideál a fejemben, meg az ötlet a fejemben, hogy annyi ember lesz minimum szerintem az előfizetéses rendszerben, hogy az a költségeket kitermeli, és igazából minden más, az pedig profit tud majd utána lenni. És ez viszont egy ilyen akkora biztonságot fog adni, ami már így jóval tervezhetőbbé teszi a vállalkozást, mert pont ez nem volt meg eddig, hogy ilyen bizonytalan az egész, hogy mennyi bevételünk van. Attól függően, hogy mennyire jól sikerül az adott kampány, és ezért kell pluszba hozzátenni ezt a részét.
Igen, viszont ahhoz, hogy tényleg biztonságos legyen az egész, ahogy mondtad, eddig bizonytalan volt, gondolom nagyon fontos számodra az, hogy látod a működési költségeket, és látod a fedezeti pontot, hogy mikor jutsz el oda, mekkora bevételnél éred el a fedezeti pontot.
Igen, ezzel anélkül nem is lehetne, szóval az személyes életben is nagyon fontos volt, mikor nem tudom, pár hónapon keresztül írtam, hogy mennyi pénzt költök, mert addig fogalmam se volt az egészről, és itt vállalkozói szinten is nagyon fontos, hogy szépen 3 havonta leülünk nagyon pénzügyezni pár napra, és akkor újra megnézzük, hogy mi a helyzet, meg hogy mi változott az egészben, és muszáj látni tényleg a személyi költségeket. Nagyon szépen egyébként másnak is tudom ajánlani, mi alapból számlász.hu-sok vagyunk, mert mi csináljuk a weboldalukat, és van egy Quick nevű rendszer hozzá, és azt is ők fejlesztik, vagy egy közeli csapat fejleszti, és ott nagyon, nagyon szépen szét lehet szedni a különböző költségeket. Hogyha már valaki nagyobb, nem nagyobb cége van, de már ha pár fős cég van, meg sokféle költség van, meg jó ezeket látni, akkor az jó hozzánézni, és nekünk ott nagyon szépen látjuk az egészet, hogy akkor most mire ment el pénz, és látjuk azt is, hogy mire fog pénz elmenni, és úgy nekünk sokkal könnyebb kalkulálni. Mert anélkül, amíg ez nem volt meg, hogy mennyit is költünk igazából, így nem tudtuk fejben, simán az embernek nincs meg, hogy mennyit is kell keresnie, hogy tudjon működni, és így meg sokkal tudatosabban lehet építeni az egészet, mert addig meg csak ilyen random megy az ember a világnak előre.
Így viszont, ahogy mondod, hogy használtok ilyen Quick Reporting rendszert, ha jól tudom, Quick Report ez a neve, akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a controlling valamilyen szinten jelen van a vállalkozásban, mert nem csak bemennek a számlák a könyvelőhöz, és le van könyvelve is kész, hanem ti figyelitek azért, hogy milyen költségek vannak, a költségeknek talán költséghelyek is vannak nálatok ebben a Quick applikációban, tehát mondhatjuk, hogy controllinggal is foglalkoztok, néha nem is így nevezitek.
Igen, pontosan, szóval jó, hogy így mondod, mert akkor így most már tudom ezt én is mondani, hogy ez a része is megvan a cégben, de ebbe például sokat segít, hogy van egy pénzügyi asszisztens, és nekünk ez tényleg nagyon jó, mert mind a hárman vezetők szörnyűek vagyunk ebben, mondjuk főleg én, alapból nagyon nem szeretem a számlákat beküldeni, meg lusta vagyok ezekben, de közben a matek részét azt meg nagyon szeretem kiszámolni, meg így összerakni, hogy akkor hogy tud működni, meg hogy tud fejlődni a biznisz, de nekünk egy asszisztens például segít mindig felvinni a számlákat, meg utalgatni, szóval ez nekünk nagyon sokat segít, de amíg nem volt, addig meg mi csináltuk ezeket, de addig még nem is volt meg ez a rendszer ennyire. Szóval ez szerintem emberfüggő, meg bizniszfüggő, hogy épp hol jár, hogy neki kell lecsinálni, vagy másnak kell lecsinálni.
Szintén egy korábbi videódban említetted, hogy az áfa kérdése az nálad sokáig nem volt tiszta, és talán tavaly jött a nagy-nagy felismerés, hogy már pedig, ha nem nettóban számolsz mindent, akkor erősen el tudnak csúszni a dolgok. Erről mesélnél egy kicsit, hogy jött ez a felismerés? Gondolom úgy jött egyébként a kérdés, hogy tavaly váltatok igazán nagy KFT-jé, mondhatjuk ezt, a korábbi kisebb egyéni kis működésetekből, és itt már nagyon nem mindegy, hogy mivel áfás számlát adsz ki folyamatosan, hogy a nettó vagy a bruttó bevétellel netán költségekkel számolsz.
Igen, ez ilyen nagy felismerés volt nálam, hogy előtte katáztunk, és akkor ott nagyon egyszerű volt számolni, mert ami bejött, az enyém is volt. Most meg már rendes KFT, és nettóban kell egyszerűen számolni, mert máshogy nem, nem jönnek ki a számok, meg össze-vissza lesz minden. És ezt még szerintem most teljesen tiszta a fejemben, hogy mi, hogy akkor hol, merre van, meg mivel, hogy számolunk, de alapból talán az most már így a saját magamnak lefordított koncepcióm, hogy a plusz áfa értékkel az, azzal úgy számolunk, hogy az nem is volt soha a miénk. És az csak úgy ott van, és az így hozzátartozik az egészhez, de az sose a miénk. Szóval kb. Így fordítottam ezt le magamnak, hogy így matekozzak majd vele, csak nekem ehhez idő kellett, nem tudom, hogy én agyilag korlátolt vagyok-e, vagy más is van-e így vele, de nekem ehhez idő kellett, hogy átprogramozzam ezt az agyamban.
Úgy gondolom, hogy ezzel sokaknak van idézőjelben problémája, hiszen amíg katás vagy, ugye amennyi pénz bejön, abból te gazdálkodhatsz, gyakorlatilag meg elköltheted, nyilván befizeted az adókat, amiket be kell, és akkor onnantól kezdve azt csinálsz a pénzzel, amit akarsz. Még áfás számlánál már ugye az áfa tartalom elsősorban az adó az államnak be kell fizetned, nyilván csökkentve a költségek áfa tartalmával. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem kell emiatt korlátoltnak érezni magad, hiszen sokan esnek ebbe a hibába. Épp a héten volt egyébként egy ilyen konzultációm, és ott is a vállalkozó mondta, hogy nem tiszta neki, hogy most áfás számokkal kell számoljon, vagy nettó számokkal. Ezt az elején tisztában is raktuk, hogy úgy folytassuk a beszélgetést. Itt a vállalkozói utat során volt-e valamilyen nagy siker, valamilyen nagy megoldás, ami nagy sikert eredményezett utána az elmúlt 7-8 évben? Valamilyen ügyes húzás?
Szerintem nekem nagyon sok ügyes húzásom volt egyébként, meg lehet, hogy ezt ilyen nagy képű mondani, de így valahogy mindig próbálom megfejteni, hogy lehet jobban oktatni azt, amit csinálok, mert igen, az tök fontos. Meg én az a jó, hogy nagyon szeretem azt a részét kitalálni, hogy ilyen komplex dolgokat hogy lehet leegyszerűsíteni. És most például legutóbb, hogy most így átállunk az új rendszerünkre, most átalakítottuk a weboldal készítés oktatását is, és eddig szerintem nem tanítottuk elég jól a webdesignt, főleg azért, mert nagyon sok idő jól megtanulni a webdesignt, ha valaki abban ügyes akar lenni, és amúgy viszonylag sok idő is megtanulni a fejlesztési részét, és nekünk meg ugye pont ez a célunk, hogy ne legyen ez olyan sok idő, hanem egy ilyen egyszerű megoldással egy normál átlagember is tudjon szép weboldalakat készíteni, meg technikailag is jól működő weboldalakat. És most legutoljára például szerintem az egy ilyen tök jó ötlet volt, hogy igazából az összes weboldal ugyanolyan blokkokból épül fel, és én azt nagyon szépen be tudtam kategorizálni, meg hát nagyon szét tudtam szedni olyan szempontból, hogy mi az, amiket használhat egy ember egy weboldalon, és ezt egy design szoftverbe is elkészítettünk, ezekről konkrét blokkokat, hogy miket lehet használni, és a szövegírás egyébként nagyon nehéz a weboldalkészítésnél, amire nagyon kevesen gondolnak, és ezt így összeépítettük a webdesign folyamattal olyan szempontból, hogy konkrétan olyan, mintha így a valóságban ilyen kártyákon lennének a különböző weboldali építési blokkok, és abba így bele lehet írogatni azt, hogy milyen szakaszokat akar használni az adott helyen az ember, és én ezt nagyon szépen le tudtam szerintem kategorizálni, hogy milyen lehetőségek vannak alapból, és így kb. Tényleg egy ilyen puzzle-lé alakítottuk a weboldal készítést, és ez azért elég különleges, mert ez még okés is design szempontból, hogy ezt így valaki összerakja, de utána ezt nagyon nehéz általában átvinni rendes, éles felületre, mondjuk WordPress-be, viszont mi így összekötöttük a kettőt, hogy ugyanazokat a blokkokat elkészítettük WordPress-ben is, és konkrétan szinte Ctrl-C, Ctrl-V-vel át lehet vinni mindent technikailag. Szóval nagyon gyors lett az építés része innentől. Ez a legutóbbi, ami így nagyon változó, vagy szerintem egy nagy változás lesz, meg egy ilyen tök jó koncepció, valószínűleg így nem annyira érthető a hangomon keresztül, de látványos egyébként, hogyha valaki ezt majd nézi esetleg. Meg alapból szerintem régen így az alap üzleti modellnek a kitalálása volt jó, hogy hogyan lehet, ami amúgy nem is egy ilyen nagy különlegesség, hanem csak követtem azt, amit nekem is így alapból magyaráztak, hogy kell egy tartalom, egy jó tartalom, azt meg kell hirdetni, aztán kell egy csali, arra fel kell iratkoztatni az embereket, arra utána kicsit kezelni kell az embereket, meg jó anyagokat kell neki adni, aztán kell egy olyan termék, amire azok az emberek, akik látták azt a tartalmat, érdekelheti a termék, és igazából el kell juttatni hozzá, hogy vásárolhassa a terméket. És így ez elég automatikusan tudott menni pár éven keresztül, és ilyen egyéni vállalkozó szinten bőven jól tudott termelni, úgy teljesen automatikusan, hogy én mondjuk közben tényleg utazgattam és nem dolgoztam.
Te végén nagyon jól összefoglaltad így az online bizniszeknek a működését, hogy onnantól kezdve, hogy weboldalra oda tereled, feliratkozik, tartalmat szolgáltatsz neki, felépíted a bizalmat, és akkor a végén eljuttatod oda, ha ügyes vagy, hogy vásároljon is tőled. Tehát nekem az jön át ebből, amit mondtál, hogy folyamatosan igyekeztek fejleszteni a hatékonyságon a vállalkozásban, és onnantól kezdve, hogy hatékonyabbak vagytok, tehát mondhatjuk, hogy ugyanannyi időráfordítással, ergo költséggel mondjuk több munkát tudtok elvégezni, onnantól kezdve növekedni fog a vállalkozás nyeresége.
Igen, mi szerintem elképesztően hatékonyak vagyunk, viszont arra így rájöttem, hogy ez viszonylag kevés emberrel tud ennyire hatékony lenni, mivel mi tényleg azért mindent úgy építünk fel, hogy nagyon automatizálni, meg sablonizálni akarunk mindent, viszont azért elég kevesen vagyunk, szóval mikor bejönnek új Lego kockák a cégbe, szóval új emberek igazából, meg új munkafolyamatok, akkor ezeket újra át kell alakítani egy picit, de alapvetően mi nagyon-nagyon a hatékonyságra törekszünk, ez főleg szerintem ilyen személyiségből fakad, hogy nagyon utáljuk az ismétlődő feladatokat, legalábbis én is, meg testvérem is így rettentően utáljuk, hogyha ugyanazt kell csinálni, és hogyha így észreveszem, hogy valamit ugyanúgy csinálok, és ezt meg lehetne oldani IT-vel, vagy valamilyen automatizmussal, akkor mi azt mindenképp megpróbáljuk megcsinálni, és mivel olyan a modellünk is, hogy így általában mindent előre veszünk fel, és utána ez így görgeti magát az egész, így ez elég jól összepasszol egymással, és szerintem ez az egyik kulcsa a sikerünknek, hogy egyszerűen nagyon gyorsan meg tudunk csinálni olyan dolgokat, amik másoknak órákba kerülnek, és alapból a képzés is ugye erről szól, hogy lehet azt a bonyolult folyamatot, mint egy weboldal készítés a leghatékonyabban megcsinálni. Szóval nekünk ez egyértelműen top értékünk a hatékonyság az egész vállalati működésben.
Akkor mondhatjuk, hogy a rendszerben való gondolkodás, az automatizmusok használata, ez nagyon fontos tényező nálatok.
Igen, mi főleg ezt szeretjük csinálni. Szóval öcsém, ő szeret amúgy szolgáltatni, szeret értékesíteni, szeret építeni, weboldalakat is, meg rendes projekteken végigmenni. Én sokkal jobban szeretem így a rendszereket kitalálni, és hogy így összeálljanak a dolgok. Szóval ez szerintem az egyik erősségünk.
Biztos vagyok benne, anélkül, hogy mélyen látnám a rendszereket a vállalkozásotokban, hogyha ezek nem lennének, és te nem foglalkoznál vele, mert ahogy elmondott, te szeretsz ezekkel foglalkozni, akkor valószínűleg lehet, hogy lenne ugyanúgy x milliós bevétel évente, de valószínűleg sokkal kevesebb pénz maradna nektek, hogyha ezek a rendszerek nem működnének.
Igen, mert az emberi tényezőre rájöttünk, hogy ugye nem teljesen megbízható, egyértelmű, meg nem mindig motivált, meg nem rosszból mondom, de ugye az emberekkel van kb. A legtöbb baj, és amit meg lehet oldani rendszerrel, ember helyett, akkor azt úgy oldjuk meg, hogy ne kelljen valakinek robotmunkát végeznie, és az emberekben meg inkább a kreativitást keressük, a proaktivitást keressük, meg azt, hogy meg akarjanak oldani helyzeteket, meg ja, jó munkát tudjanak végezni, ami egy plusz azon felül, amit robotmunkával meg lehet csinálni. Szóval mi inkább az embereknek az olyan tulajdonságait keressük, ami egy plusz tud adni, és nem csak az, hogy így leül a gép elé, és valamit végig kell nyomkodnia.
Ha jól sejtem, ez a rendszer szemlélet és az automatizmusoknak a használata, ez a vállalkozással, illetve veletek együtt folyamatosan növekedett, megalakult az út során.
Igen, igen, az elején is szerintem alapból már így gondolkodtunk, de hát mindig, mikor valami újdonság került be, akkor így át kellett alakítani a rendszert, fejleszteni kellett a rendszert, és az folyamatosan fejlődik. Most is ez a nagy váltás azért tényleg egy teljesen más rendszert jelent, és azért ez elég nagy kihívás már, mert amikor az elején még egy-két kurzus volt, meg 5-10 órányi anyag, akkor arra az könnyebb jól tálalni, meg nincs mögötte annyi mozgó tényező. Most meg már, hogyha megváltoztatok egy leckét, az kihat 8 másik leckére, meg 3 másik kurzusra, és akkor ezeket le kell követni például, hogy akkor most, hogyha itt valamit megváltoztatok, annak hol kell még megjelennie, meg hol kell még átalakulnia, ami, hogyha nincs rendesen összefoglalva, meg táblázatokba téve, akkor azt lehetetlen követni.
Mennyire függ most egyébként tőled vagy tőletek a vállalkozás? Mert egyrészt ugye beszélünk rendszerekről, ami azt sugallja, hogy mivel rendszerek működnek, akkor nem biztos, hogy szükség van rátok is 100%-ban. De közben van egy olyan érzésem, ahogy mondod, hogy ha egy valamit megváltoztatsz, akkor az kihat sok mindenre, és ez neked a fejedben van meg, tehát nagyban függ azért tőled is a rendszer.
Igen, itt most én is érzem, hogy most túlságosan tőlem függ például az oktatási része az egésznek, mert egyszerűen annyi anyag lett már, hogy nem tudja senki átlátni. Szóval pont ezért is próbáljuk ezt kicsit átalakítani, hogy legyen egy ilyen alapképzésünk, ami azért egy kisebb anyag, szóval nem 50 órányi anyag, és ezt az alapképzést ezt azért könnyebb átadni másnak is, meg hogy lássa a felépítését, meg mivel én tartom az összes, vagy én csinálom az összes tananyagot, meg én is veszem fel őket, ezért ez nagyon, nagyon tőlem függ igazából ez a része a képzésnek, és ez egy alapból egy hátrány, de ez egy olyan hátrány, amit így be kellett vállalni, meg ez egy olyan biznisz, aminél ez így van. Át lehet ezt alakítani, és most pont ebbe vagyunk, hogy ugyanúgy meg lesz az, hogy én csinálom a nagyját, de vannak olyan dolgok, amiket én például annyira nem tudok, mint amiket kellőcsém még foglalkoznak folyamatosan az ügyfelekkel, és akkor azt próbáljuk betenni, mivel azok óriási értékek, mondjuk webdesignereknek, weboldalkészítőknek, hogy ők hogy csinálják meg ezeket az extra dolgokat, és akkor ezért lesz ez az extra része a képzésnek, az előfizetői része, hogy aki többet akar, az tud tőlük is tanulni máshogy, mint ahogy én tanítok, és akkor legalább az van, hogy nem csak tőlem jön tananyag, de közben nagyon magas szintű anyagok jönnek, és ezért próbáljuk kicsit így rólam levenni az ilyen terheket, meg folyamatosan ez van, hogy nekünk például fel van írva egy ilyen 130 pontos feladatlista, amit a vállalkozásban csinálunk, szóval így szétbontottuk az egészet, hogy melyik feladatot ki csinálja. Ez amúgy nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyen feladatokból épül fel a vállalkozás működése, és ezen dolgozunk, hogy ezeket a különböző feladatokat kinek kell csinálni igazából. Szóval mi az, amit jobb kiszervezni, mi az, ami jobb, hogyha én csinálom, mert nem tudja leváltani senki, mi az, amit Bencének kell csinálni, mi az, amire fel lehet már venni embert, hogy lehet összevonni feladatokat, mit lehet automatizálni. Szóval ez amúgy egy ilyen nagy változás volt nálunk, mikor felírtuk ezt a feladatlistát, mert azzal nagyon-nagyon szépen kijön, hogy mit hova lehet csoportosítani.
Ezt mikor készítettétek el, ezt a nagy munkaköri leírást, ha nevezhetjük így?
Ezt 21. januárjában, szóval ezt olyan másfél éve, és azóta próbáljuk ezt így heggeszteni, meg helyre rakosgatni a legó darabokat, hogy akkor ki mi hova kerüljön.
Érzem rajtad, hogy ez elég fontos, meg ad egy keretet az egész vállalkozásnak, és sokkal jobban működik talán így, hogy tudjátok, hogy ki mit csinál, kitől mit lehet elvárni.
Igen, meg alkalmazottakkal vagy munkatársakkal is sokkal könnyebb így dolgozni, meg felelősségi köröket jobban oda lehet adni, és mikor már ennyi féle munka van benne, akkor már ezt muszáj megcsinálni. Szóval az elején még, akkor úgyis én csinálok mindent, akkor nincs értelme, de amikor már több ember dolgozik, akkor muszáj szétosztani, hogy akkor tényleg ki mit csinál. Nálunk nagyon össze-vissza van, hogy ki mit csinál.
Sokat beszéltünk fejlődésről. Ti fejlesztitek-e magatokat? Tanultok-e, jártok-e fizetős kurzusokra? Esetleg vontok be külsős tanácsadókat a cégbe adott esetben?
Alapvetően nekem egész napom abból áll, hogy én tanulok, szóval nekem ez ilyen szempontból amúgy elég nehéz, hogy nekem tényleg több órám egy nap azzal megy, hogy anyagokat dolgoz fel az agyam, és azt próbálja egy egyszerűbb koncepcióba belerakni. És ez minden napom így megy, és ez olyan szempontból jó, hogy szakmailag, vagy ja igen, igazából az a szakmaiság része az fejlődik az egésznek, viszont olyan szempontból nem, hogy nagyon sokszor így meg nem marad energiám másféle önfejlesztésre igazából. Szóval én egész nap alapból tanulok, csak az önfejlesztés része az, mikor főleg ilyen nehezebb időszak van oktatási tananyag készítés szempontból, akkor nagyon nehezen áll már rá az agyam arra, hogy másféle módon is képezzem magam, és ilyenkor az a része elmarad, de hogyha például ez nem annyira van, mert elég jól állnak az anyagok, és nem nagyon kell újítani rajta semmit, akkor megpróbálom a menedzseri, megvezetői, meg személyes fejlődésemet előtérbe helyezni. Szóval mi folyamatosan tanulunk, külsőseket, meg azokat is szoktunk bevonni, én például mondjuk pszichológushoz járok, cégszinten pedig főleg ilyen adózási, könyvelési, jogi segítséget nagyon sokszor igénybe veszünk. Üzleti fejlesztést annyira nem, valószínűleg az is segítene, de az még így nem jött be a képbe. Biztos vannak olyanok, akik így át tudnák látni ezt az üzleti modellt, meg ezt a működést, de eddig még nem találtam olyan embert, akivel ezt jól meg lehetne hivatalos keretek között beszélni. Mert amúgy nagyon sok vállalkozó barátom van, és velük szoktam, meg mastermindom van, és velük szoktuk ezeket átbeszélni, hogy hogy lehetne fejleszgetni a dolgokat.
Milyen problémáitok vannak egyébként, amik ugye mondod, hogy nem találtál még olyan embert, akivel át tudnád beszélni, mi az, amit át kellene beszélni, ami nem tiszta, amiben segítségre lenne szükséged?
Nekem szerintem úgy általában az van, hogy kitisztul, hogy milyen segítségre van szükségem, csak sok idő megcsinálni. És alapüzleti modell problémánk volt eddig, hogy egyszerűen tényleg az, hogy én csináltam nagyon sok dolgoknak a nagy részét, és nem tudtam leadni magamról, valamint ez a bizonytalan működési rendszer, ez volt igazából a korlátja annak, hogy ez tudjon fejlődni. Most szerintem ezzel ez meg fog oldódni a nagy része, és akkor sikerül majd jobban szétosztani a feladatokat, meg jobban ilyen termelői szemmel nézni az egészet, de ez az átállás, ez rengeteg idő, szóval ilyen elképesztő mennyiségű idő, és egyszerűen csak bele kell tenni a munkát. Szóval én általában látom, hogy mit kellene csinálni, csak még a szervezetileg nincs kialakítva úgy a cég, hogy ez tudjon menni úgy is, hogy én nagyon nem kellek hozzá.
Személyesebb kérdést tennék fel, hogy a Nyereséges Vállalkozás podcastben vagyunk most, és mondhatjuk szerintem, hogy amikor valaki elindít egy vállalkozást, akkor azzal a céllal is indítja el, hogy ő több pénzt szeretne keresni, mint amit mondjuk a adott helyzetben alkalmazottként meg tud keresni. És az egyik videódban meséltél róla, hogy neked volt egy olyan időszak, amikor tök sokat tudtál utazni külföldre, akár onnan tudtál dolgozni. Ezzel kapcsolatban mesélnél nekünk, hogy mennyire fontos szerinted a pénz, mennyire fontos a nyereséges működés egy vállalkozásban, és mennyire szabad ezt kimondani, hogy igenis nyereségért és pénzért is vállalkozunk, amellett, hogy természetesen értéket akarunk teremteni az embereknek.
Szerintem kezdésnél a legtöbb embernél a pénz a fő motiváló tényező, szóval ezzel szerintem nincs baj azt kimondani, mert ja, igazából az nagyon fontos, meg én is több pénzt akartam keresni, pénzügyileg is fejlődni szerettem volna, meg jól élni. Utána pedig inkább ilyen éles stílus kérdés volt, hogy akarok élni. Mert például, mikor utazgattam, akkor elég volt annyit keresnem, meg elég volt kevesebbet dolgoznom, mivel kialakult egy olyan modellem, ami akkor jól működött. Most viszont már más céljaim vannak, mert most már nem ilyen életstílust akarok élni, hanem én Budapesten élek, és szeretek itt lenni, szóval alapvetően szeretem, hogy van egy bázisom, és szeretem a kis vállalkozásomat is, hogy jót csinálunk benne, hogy élvezek rajta dolgozni, hogy jó emberekkel dolgozok, érzem azt, hogy szeretik is nagyon az emberek, szóval én most már nagyon jól érzem ezt a részét is, de alapvetően mindig ott van, hogy több pénzt szeretnék keresni. Szerintem én annyira nem vagyok, vagy nem akarok nagyon sok pénzt keresni, ami ilyen szempontból hátrány is, hogy az a motivációm nekem nagyon már nincs meg, hogy nagyon-nagyon sok pénzt keressek, és ez picit talán lehet a fejlődés lassabbá is teszi, mert nem arra fókuszálok, hogy nagyobb legyen, nagyobb legyen, nagyobb legyen, hanem inkább ilyen biztonságosabban növelem az egészet. De szerintem azzal az egyértelmű, hogy mindenki több pénzt akar keresni, meg az egy fő cél az egészben. És utána lehet, hogy majd mellé mennek ezek a dolgok, hogy megvalósítani önmagát, meg jó legyen csinálni, meg igazából ez egy mix az egész, és az a kérdés, hogy milyen arányban van meg az emberben. Nekem most a pénz az kevésbé, de szerintem az így most ezekkel a váltásokkal, meg alapból az egész működés mindig arra megy, hogy több pénzt keressünk, meg profitábilisabb legyen a cég. Szóval ez így bennünk van folyamatosan.
Igen, igazából, hogyha nem működne profitábilisan, és te akár, mint Nagy Attila, nem tudnál annyi pénzt keresni, amennyit szeretnél, akkor igazából nem is tudnál az ügyfeleknek olyan jó munkát, olyan jó minőségi munkát nyújtani, amilyet most nyújtasz, meg nem is tudnál fejleszteni a vállalkozásodon, mert folyamatosan ott lenne a nyomás, hogy nem tudod a költségeket kitermelni, vagy a személyes dolgaidat nem tudod fizetni.
Igen, és amúgy nekem ez ilyen előnyöm is olyan szempontból, hogy viszonylag nyitottan beszélek így számokról, meg minden ehhez kapcsolódó dologról, és ezt én amúgy könnyen tudom magyarázni is, hogy igen, tényleg most például a váltás, hogy előfizetéses lesz valamilyen szinten a VP kurzus, szerintem ezt elég jól el tudom magyarázni is, hogy erre tényleg szükség van, mert amúgy nem fog tudni működni a VP kurzus. Szóval ez ilyen egyértelmű, és így ilyen előnyi kovácsoltam ezt a részét. Kapitalista az egész, meg hát ez egyértelmű, hogy így van, és aki nem vállalkozó, ők általában nem tudnak ehhez elég nyitottan szerintem hozzáállni, de hát így működik a világ, hogy a cégeknek muszáj profitot termelniük, nem feltétlen kell sanyarú sorsba dönteni a világot meg az embereket, hanem lehet ezt jól is csinálni, meg értékadóan is csinálni, de profitot meg muszáj termelni, szóval az szerintem teljesen egyértelmű.
Igen, egyetértek abszolút, hiszen másképp nem tud működni a vállalkozás, és nem tudsz jó szolgáltatást meg örömet szerezni az ügyfeleidnek. Volt neked a vállalkozói utat során egy olyan pont, amikor tudtál egy nagyobbat lépni pénzügyileg, és ott valami átkapcsolt, amikor érezted azt, hogy ez már másabb, mint korábban?
Pénzügyileg szerintem voltak azért mérföldkövek, szóval az elején, amikor én kezdtem, akkor nem kampányokkal kezdtem, hanem csak így kiraktam a kurzust, és így próbáltam automatikusan e-mail marketinggel pénzt szerezni, de úgy azért kevesen vettek, mert nem igazán volt ilyen nyomás az embereken, nem volt scarcity, hogy így lejár az idő, hogy vásárolj. És akkor ezért, amikor bejöttek a kampányok, akkor, hogy például egy hétig lehet megvenni, mert utána növekszik az ár, én ezt játszottam el szerintem vagy 10-szer az életembe, meg mikor lehet jelentkezni a szabadúszó képzésünkre, az is mondjuk egy hétig lehet, és az első kampányok voltak ilyen nagyon brutálisak, hogy még hát 7 éve akkor az volt, hogy ilyen 30 ezer forintot költöttem Facebook hirdetésre, és abból ilyen 1,8 millió bevétel jött, ami igazából profit is teljesen, és az volt elsőnek, mikor elhittem, hogy ez a VP kurzus, ez tud lenni valami. A másik nagy meg, mikor a szabadúszó webdesigner képzés jött létre, és annak az első kampánya, mert előtte ilyen kisebb képzéseink voltak, ez pedig egy ilyen nagyobb értékű képzés, és akkor mikor jelentkeztek, vagy 150-en egy hét alatt, és az ilyen 11-2-3 millió forint nettó bevétel volt, ami igazából szintén profit is, az azért ilyen wow érzés volt, meg így az utolsó nap, mikor bejön egy nap 5 millió forint profit, ami ugye azért elhúzódik, szóval ezt én általában ilyen fél évre számolom, de az ilyen jó érzés, meg akkor így elhiszi az ember, hogy oké, és akkor megtalálta ezt a terméket, mert azért nekem is voltak olyan termékeim, amik nem működtek annyira jól, és mikor így van, ami így sikerült betalálni, meg így érzi az ember, hogy igen, itt összeáll minden, megvan a product market fit, megvan az, hogy milyen emberek jöjjenek, milyen érdeklődők, mi a tökéletes vásárlói avatar, és megvan hozzá egy olyan termék, ami meg ilyen tök piacképes, meg tök magas szintű tud lenni, meg jobb, mint a versenytársak, akkor ez egy ilyen jó érzés tud lenni.
Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, ez nekem nagyon átjött, amiről beszélsz, tehát amikor pakolsz valamibe energiát, időt, akár pénzt is, ahogy mondtad, sokszor vannak dolgok, amik nem sikerülnek, nem lesz sikeres, és a végén jön valami, ami aztán sikerül, és behozza végül a pénzt is, amire talán akkor a pénzt, amire nem is számítottál korábban. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszett nektek a mai adás, akkor értékeljétek ezt azon a platformon, ahol követitek a Nyereséges Vállalkozás podcast csatornát. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Sziasztok!